Kontakt Rádió. A Fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a Fáraók földjén című műsorán, melyben ezúttal Venamon beszélgető rovatunkkal jelentkeztünk, és Horváth Zoltánnal fogunk beszélgetni, a Szépművészeti Múzeum munkatársával, aki a múzeumnak az ásatását vezeti Illahunban, vagyis El-Lahun falu mellett. Mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, mondanám a társaság híreit. Először is, most volt csütörtök, péntek és a mai napon a Vásárcsarnokban az Egyiptomi Napok nevű rendezvény, melyen különböző cégek, irodák és szervezetek vettek részt. A szervezetek között mi is, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság kint voltunk, különböző programjaink voltak, volt például olyan, hogy lehetett képeket nézni és a képekről elmondani a véleményt, kinek mi jut róla az eszébe, ókori egyiptomi szövegeket meghallgatni és ezekkel kapcsolatos reakciókat leírni, ezekből majd fognak hallani a későbbi adásaink során, illetőleg a kiadványaink közül az Egyiptus et Pannonia kötetekből, amik ugye a Nemzetközi Tudományos Szimpóziumnak a előadásait tartalmazzák idegen nyelven, azokból is lehetett vásárolni. Emellett voltak egyéb dolgaink is, az egyik tagunk például nagyon szép egyiptomi ékszerekkel jött, egy másik tagunk pedig könyvesboltban dolgozik, és a könyvesboltnak is volt a egyiptomi tárgyú munkája. Hogyha pedig valaki a saját nevét szerette volna leírni a latintól eltérő betűkkel, akkor hieroglifákkal is megtehette ezt, illetőleg arab írásjelekkel is, nem kalligráfiával, annak ugye különböző stílusai vannak, szépen kidíszített betűket jelent az, hanem hagyományos, rendes, hétköznapi arab írással. A másik társasági hír, amire szeretném fölhívni a figyelmüket, hétfőn lesz a következő ülésünk, pontosabban az első őszi ülésünk, amelyiken Youssef Khalil atya fog beszélni a magyarországi koptegyházról. Mint bizonyára sokan emlékeznek, most nyáron volt ennek a fölavatása, és a kopt pápa Senuda is eljött ez alkalomból Magyarországra. Tehát erről a egyházról lesz szó, tagjairól, programjairól, céljairól és minden egyébről, amire majd a jelenlevők rákérdeznek az előadás után esetleg. Ez ugye a Nemzetek Házában 5 órakor fog kezdődni. No, mindezek után akkor térjünk rá a mai témánkra, tehát Horváth Zoltánnal beszélgetünk, aki az illahuni terepmunkákat vezeti és a feldolgozását is, és akkor mindjárt arra kérném, hogy mutassa be ezt az ásatást.
Tulajdonképpen ugye a Szépművészeti Múzeumnak az egyiptomi régészeti missziója az 2008-ban kezdte meg a munkáját, és 2008 és 2009-ben ősszel egy régészeti idényt töltött Egyiptomban, ezen az El-Lahunnak nevezett lelőhelyen, és ugye ez a két ásatási idény, ez tulajdonképpen egy hosszabb távú munkának, reményünk szerint egy hosszabb távú munkának lett volna a kezdete.
Bocsánat, hogy közbeszólok, mert két egyiptológussal ülök szemközt, akik tudják, hogy hol van El-Lahun, de az egyszerű mezei embereknek halvány fogalmuk nincs róla.
Igen, ez így szokott lenni, főleg, hogyha olyan lelőhelyről van szó, amely nem tartozik ugye a frekventált turista látogatási helyekhez. Egyiptomban, El-Lahun is ezek közé tartozik. A Fayum oázisnak a szélén, Kairótól úgy légvonalban, mint egy 60 országúton 80 kilométerrel délre található ez a lelőhely, amely nevét a szomszédos, mindig nyüskő, mindig élénk arab vásárvárosról, El-Lahunról kapta. Ez egy mai modern, hát helyi viszonyok között modern városnak tekinthető, és ugye ettől egy pár kilométer távolságban terül el ez a közel 800 hektáros rommező, amely az egyiptomi történelemnek gyakorlatilag minden fontosabb időszakából őriz emlékeket. Maga egyébként ez a hely azért vált Egyiptom egyik ismert történeti emlékhelyének egyikévé, mert ugye a középbirodalom korában, szép dolog, és jól tudják, király temető státuszára emelkedett, akkor, amikor második számú osztrák a 12. dinasztia negyedik uralkodója itt építette meg ezt a hatalmas, még mai viszonyok között is hatalmas téglapiramisát, és a piramishoz tartozó egyéb épületeket, kápolnákat, templomokat kísérő királynői sírokat és egyéb dolgokat, és természetesen ezzel együtt egy óriási nagy települést, az egyiptológiai irodalomban Kahun, tévesen ugyan, de Kahun néven emlegetett települést, amely hát ez egyik legfontosabb urbanisztikai forrás az egyiptomi település szerkezetek tanulmányozásához.
A jelenlegi ásatás El-Lahun melyik területén folyik?
Az egyszerűség kedvéért szoktunk ásatást mondani, lévén, hogy az egyik tevékenység az valóban földmunkát takar, de alapvetően és prioritását tekintve maga a misszió az egy bonyolultabb, összetettebb dolog. Főleg azért, mert a munkánknak a jellegét, a fő karakterisztikáját azt a lelőhely jelenlegi állapota határozta meg, nevezetesen, hogy ugye egyike a gyorsan és kifejezetten erősen pusztuló lelőhelyeknek. Egyike El-Lahun, mert az itt található, főleg iszaptéglából épült épületek a maguk kitettségében, ugye a közvetlen napsugárzásnak, a szezonális esőknek, a majdnem mindig fújó erőszélnek, köszönhetően nagyon erősen romlani kezdtek, és mindez természetesen még egyfajta kissé felelőtlen vagy lazább műemlékkezelési politikával párosult. Értem ez alatt, hogy mondjuk a korábbi ásatások során felszínre került iszaptégla maradványokat nem temették vagy temettették vissza, nem borították be újra homokkal, hanem ezek a felszínen maradtak, és így egyre gyorsuló ütemben pusztulnak, romlanak. Úgyhogy tulajdonképpen ennek a munkának a kényszerűségből is a legeslegfontosabb része az a dokumentáció, azaz ennek a 800 hektáros, nagyjából 800 hektáros területű lelőhelynek minél nagyobb részét fedjük le a korszerű dokumentációs technikákkal, és próbáljuk a jövő generáció számára a lehető legtöbb információt megmenteni.
Hogyan folyik az ásatás, milyen módszereket és eszközöket használtok?
Kezdeném talán a legeslegelején, ami gyakorlatilag egy olyan, és mind a mai napig hiányzó kritérium a normális és mondjuk 21. századi régészeti munkának, mint az archeotopográfiai térkép, tehát egy olyan segédeszköz, amely nem csak a területnek a domborzati viszonyait tükrözi, vagy nem csak a lelőhelyen található különböző emlékműveknek a helyét rögzíti, hanem ezen két fontos tényezőnek a kölcsönös viszonyát. Tehát olyat, amin tulajdonképpen értő módon tanulmányozható egy lelőhely geográfiai viszonya és az a mesterséges tájkép, amit az emberi tevékenység hozott létre. Ez egyébként, hogy mennyire fontos magán a település példáján nagyon jól tanulmányozható, ahol ugye rendelkezésünkre áll, de 120 évvel ezelőtt készített egyébként nagyon-nagyon jó kis alaprajz, kétdimenziós, és ebből adódóan képtelen visszaadni azokat a területnek a domborzati tulajdonságaiból fakadó szintkülönbségeket, amelyek a településen belül jelen vannak, és amelyeket nagyon komoly erőfeszítések árán sikerül csak áthidalni, és amely tulajdonképpen egyfajta fokmérője a városépítészet fejlettségének ebben a korban.
Ezt a 3D-s kivetítést és szerkesztést hogyan és kik csinálják?
Miután ugye ennek a missziónak a munkája, ahogyan már ugye sugalltam az előbb, hogy több különböző egymástól független panelből épül fel, megvan az a szerencsénk, hogy olyan társintézményekkel dolgozhatunk együtt, amelyek egy-egy részterületnek a specialistái, és vagy műszer, vagy emberi segéderő, vagy optimális esetben mindkettő egyidejű biztosításával vesznek részt a mi munkánkba. Hát jelesül, Hédi, amit kérdeztél, ugye itt egyfajta térképészeti munkát fedez le, noha a hagyományos értelemben a térképészetnél már jóval többről van itt szó, és hát a Szent István Egyetem Ybl Miklós építéstudományi karáról Szűcs László vezetésével egy kisebb csoport érkezett, és az ő segítségüknek hála rendelkezésünkre áll egy úgynevezett RTK GPS technológia, ez a Real Time Kinetics rövidítése, borzasztó csúnyán hangzik, de valójában egy digitális térképészeti technológiáról van szó, amely nagyon nagy területek rendkívül gyors és minden korábbit felülmúló precizitással történő rögzítését teszi lehetővé. vannak fotóink, nagyon szokták szeretni, akiknek megmutatom. Úgy néz ki, mint amiket mostanában az űrszonda a Mars felszínéről sugároz vissza, hogy van egy kütyű így letéve egy bizonyos fix pontra, ami szépen be van mérve, az a mérőállomás, az a stabil pont, és akkor valamelyik kollégánk a hátára szerelt antennával meghatározott útvonalat fut be, és mondjuk be lehet állítani, akár optimális esetben mondjuk 3 másodpercenként rögzíti a tér egy megfelelő pontját, és hát miután ez digitális adatállomány, ezáltal nem csak hagyományos térképek, hanem gyakorlatilag bármilyen szempont szerinti lelőhely modellek, vagy terrén modellek, ahogyan a szakkifejezés mondja, készíthetők ebből. Ez a régészet szempontjából ugye nagyon fontos.
Volna egy kérdésem, amit most elmondott, erősen emlékeztet a csillagok háborújára, amikor különféle kütyükkel nézik ott a különféle bolygókat, és valahogy az én számomra a régész az 4 kézláb mászkál a sírban, tisztogatja a leleteket, és rettentően örül, amikor felfedez egy lábszárcsontot. Na most ez a fajta digitális felmérés eleve így indultak el, vagy pedig voltak önök között olyanok is, akik, mint említettem, 4 kézláb mászkáltak, és a régi régészeti munkát végezték?
Igen, tehát ez a bizonyos ingés gatya beporolós hagyományos módszer, hogy a vicc kedvéért így nevezzük. Tehát van a munkánknak valóban egy olyan része, amelyik rendkívül közel áll, vagy teljes mértékben lefedi azt a képet, ahogyan mondjuk a régész munkája a köztudatba beleívódott különböző filmek, olvasmányokon keresztül. Ugyanakkor azért kezdtem ezzel, és fektetnék nagy hangsúlyt erre a digitális feltérképezésre, mert ugye annak a fajta munkának, annak a mikrorégészeti munkának, amikor mondjuk egy-egy adott lelő egy adott szegmensére, vagy tovább megyek egy-egy adott régészeti jelenségre, vagy objektumra koncentrálunk, és annak már a feltárása folyik, az csak és kizárólag azután kerülhet szóba, miután rendelkezésre állnak ezek az adatok, például az előbb ugye a térképészeti adatról beszéltünk, amelyek viszont egész egyszerűen ennél a lelőhelynél hiányoztak. Ugye, ha teljes egészében le akarom egyszerűsíteni a dolgot, az, hogy hol érdemes, vagy hol szükségszerű elvégezni a földmunkával járó régészeti kutatómunkát, annélkül, hogy az embernek lenne egy ilyen pontos képe, meghatározni sem lehet, nem találó hely egészéről. Azon kívül ugye nem volt miben rögzíteni a feltáró munka során előkerült adatokat. Tehát ez megkerülhetetlen probléma volt, ennek tudatában voltunk, ez javarészt annak köszönhető, hogy ennek a lelőhelynek az a régészeti képét egy mindegy 120 évvel ezelőtt 3 egymás követő szezonban lefolytatott régészeti munkának az eredményéből rajzoljuk meg a mai napig. Ugye Sir William Matthew Flinders Petrie-ről van szó, akinek a neve nagyon-nagyon jól hangzik egyiptomi régészeti körökben, de ugye tudni kell róla, hogy 120 évvel ezelőtt, még akkor is, ha ő mondjuk a korát meghaladó módszerekkel és szisztematikus módszerekkel dolgozott, az ő dokumentálási módszere, a dokumentálásnak a prioritásai egyáltalán messze elmaradnak a jelenkorunk igényeitől, tehát olyan sok kérdés, ami az évek, évtizedek folyamán megfogalmazódott a lelőhellyel kapcsolatban, azok már nem megválaszolhatók ezekből az adatokból, amiket ő rendelkezésünkre bocsátott, és hát nem utolsó sorban, magáról elő 800 hektáros lelőhelyről mindösszesen egy 1923-ban publikált, kézzel rajzolt vázlat áll rendelkezésre. Azok a térképek, amelyeket mondjuk az egyiptomi térképészet, tehát a hivatalos intézményes térképészet gyártott, mint például az Egyptian Series-ben megjelent térkép, az általában, mint ahogyan szokott lenni, kezdetleges légi felvételek alapján dolgozott, és így, mint az aztán a lelőhelyen folytatott munkánkból is fényesen kiderült, hogy olyan pontatlansággal bír, hogy célra teljes egészében használhatatlan. Úgyhogy ezt a fajta munkát megkerülni nem tudtunk. Na most, ami, hogyha tetszett kérdezni erre a sírokban mászkáló, meg ilyen-olyan lapátolással, meg stb. Végző. Igen, szóval a munkánknak ezt az oldalát szintén nem teljes egészében mi, vagy éppenséggel a mi általunk előzetesen megfogalmazott kérdések határozták meg, hanem egy roppant szerencsétlen körülmény, amely szorosan összefügg a lelőhely állapotával, amit az előbbiekben elmondtam, ugyanis itt nem csak környezeti tényezőkről volt szó, hanem van egy emberi faktor is, egy kulturális faktor, ami részben annak köszönhető, hogy a lelőhely nagyon közel van a művelés alatt álló területekhez. Ott magunk is tapasztaltuk, hogy egy nap alatt is nagy a jövésmenés, ott a parasztók, a farmerek jönnek különböző gépekkel, szállítják ugye a terményeket, mi egymás, és ez a fajta közelség, ez azért eléggé nagy rizikófaktort jelent. Az, hogy mondjuk most a termőföldet a lelőhelytől elválasztó téglakerítésben ugyanazok a téglák nagy számban előfordulnak, amelyek hajtan ennek a Kahunnak nevezett település házait, a házainak a falait alkották, azért ez elég szemléletesen illusztrálja, hogy itt milyen veszélyekről van szó. Másrészt pedig hát tudni kell, hogy és amiről nagyon sokáig nem szívesen beszélt az ember, ezen a területen velünk egyidejűleg kezdett az egyiptomi régészeti hatóság nagyszabású feltáró munkákat, és ennek a missziónak a munkája nagyon komoly aggályokat vetett fel. Most már azért könnyen beszél erről az ember, vagy azért szabad erről tulajdonképpen nyíltan beszélni, mert ugye néhány hónappal ezelőtt, talán fél éve is van most már, hogy maga a régészeti hatóság vetett véget ennek a missziónak, miután napvilágra derült az, hogy mennyire szakszerűtlen módon, hanyag és felületes módon kezelték a feltárt, vagy éppenséggel a megbolygatott emlékműveket, ugye itt tűntek el koporsók, múmiák, némelyek egész egyszerűen a sivatagi vadállatok martalékául estek, tehát vannak ugye fotók, amelyek mutatják, hogy egy-egy emberi maradványjal a szájában, egy csonttal vagy egy múmiaköteggel a szájában szalad el a sakál vagy a kutya. Tehát ott nagyon komoly problémák merültek fel, és még a kezdeti fázisban, mikor mi odaérkeztünk és mi ezt érzékeltük, akkor több ízben felajánlottuk az egyiptomi régészeti hatóságnak, hogy olyan jellegű munkálatokat, amelyek nem kerültek elvégzésre, de mégis egyfajta leletés alatt mentő szempontból azt mi felajánlottuk, hogy a rendelkezésünkre álló szakértelemmel és technológiával elvégezzük, és nagyon jó, hogy tulajdonképpen ez történt, mert például a királyi halotti templom, vagy éppenséggel a piramis déli oldalán egy korábban teljesen ismeretlen bejárati komplexumnak az építészeti felmérése ma már kizárólag a mi adatainkból ismerhető meg, főleg azért, mert a későbbi ásatás szezonok alapján ezeknek a területeknek és emlékműveknek a jelentős része elpusztult. Úgyhogy annak ellenére, hogy volt egy nagyon határozott és részleteiben kidolgozott programunk, amivel mi nekivágtunk 2008-ban ennek a munkának, ezen a programon nagy mértékben kellett módosítani. Nem riadok vissza, hogy kimondjam, hogy némelyikor bizony rögtönözni, annak érdekében, hogy az ember minél többet mentsen meg abból, ami a helyszínen fogadta őt.
Más nemzetiség régészei nem pályáztak erre a területre? Mondjuk a lengyelek?
Nem, ez egy érdekes dolog, és az, hogy mondjuk miért mi magyarok folytattuk ezt a munkát, ez egyben magyarázatul is szolgál erre a kérdésre. Ugye a 120 évvel ezelőtt lefolytatott ásatások után majdnem 100, tehát kerek 100 esztendő telik el, mire újra valaki most már a modern egyiptológusok közül Illahunban szerencsét próbál, és az a Nicholas Millet, a Torontói Royal Ontario Múzeum részéről, aki rendkívül jól csengő név a szakmában, ám de bár nem kifejezetten a középbirodalmi régészet, és nem kifejezetten a Fayum régészetén belül, de minden esetre egy nagyon komoly szakembernek számított, és nagyon jól válogatta meg a munkatársait, komoly eredményeket várta a nemzetközi szakma ettől az expedíciótól, amely elsősorban arra volt hivatott, hogy ellenőrizze a Pitri-féle ásatásnak az adatait, tehát mennyire megbízhatók, mennyire szorulnak korrekcióra, és ha arra szorulnak, akkor végezzék is el a korrekciót. És ugye ez az expedíció nagyon szomorú véget ért, mert hogy a munkájukat úgy voltak kénytelenek berekeszteni, hogy a program, a kutatási program lezáratlan maradt, lévén, hogy Millet meghalt 2001-ben, ha emlékeim nem csalnak, és nem tudtak már ezt követően visszatérni a lelőhelyre. Maga a múzeum is elállt attól, hogy tézményes támogatást adjon esetleg a munka folytatásának, ember se volt rá. Szóval a lényeg az, hogy ennek az anyagnak egy viszonylag egy aspektusát dolgozták fel, így posztumusz módon Millet kollégái, és jelentették meg, míg az anyag többi része azzal fenyegetett, hogy elveszik. Aztán a kanadai expedíció munkáját követően megint van egy 10 éves hiátus, És amiért, ahogyan én látom, Illahunra nem csapott le tulajdonképpen egyetlen egy náció sem, azt nagyon jól megvilágította ennek a kanadai expedíció munkájának a jellege, hogy miért nem. Ugyanis, ugye ez az expedíció olyan emberekből állt össze, akik a helyszínen tökéletes és megfelelő szakértelmi munkát tudtak végezni, tehát a legtöbb adatot ki tudták préselni abból, amin dolgoztak. De ezeknek az adatoknak a megfelelő kontextusba helyezésével, megfelelő és maximális értelmezésével már nem boldogultak. Miért? Azért, mert ez a fajta kontextus leginkább azokból a forrásokból ismerhető meg és építhető fel, amelyekhez a kutatók egy nagyon szűk csoportjának van csak hozzáférése, ugyanis a mai napig az Illahunból származó papiruszoknak egy jelentős csoportja, amit Berlin Múzeumban őriznek, publikálatlan. Egy viszonylag kis, ám de annál fontosabb szegmensét egy magyar kutató, a mindannyiunk által jól ismert, ugye Luftúrik professzor úr adta ki, és ő dolgozik folyamatosan rajta, ő most már ugye harmadik évtizede, hogy ezen dolgozik, és az ő eredményei ebből a szempontból egy mindenki számára nélkülözhetetlen forráscsoportot képeznek, de ott van még mellette kiadotthoz képest háromszor annyi többé-kevésbé töredékes és javarészt feldolgozatlan anyag. Ugyanakkor, mint az némely etári ködben közbeadott tanulmány, magam is próbálkoztam ezzel, igyekezett illusztrálni azt, hogy a régészeti adat a filológiai háttérismeretek nélkül nem értelmezhető és nem érthető meg tökéletesen, ugyanúgy vice versa, a papiruszokon folytatott munkát, amiben Luftanár úr többünket, mint doktorandusz hallgatót bevont, szóval egy idő után világossá vált, hogy a filológiai munka során felvetődött kérdéseknek egy része sem válaszolható már meg, annélkül, hogy tovább ne lépnénk a régészeti terepmunka terén. Tehát mondhatni, a kihívás az adva volt, hogy lehetőleg egy olyan formában kellene Illahunban felújítani a régészeti munkát, amely egyszer s mint tömöríti azokat az embereket, vagy magába foglalja azokat az embereket, akik az illahuni anyag egyéb területein, így például a filológiai területen is megfelelő hozzáféréssel rendelkeznek, és akkor talán egy olyan globális rálátásunk lehet arra, amin éppen dolgozunk, mint ami senki másnak.
Most már nagyon sok mindent megismertünk erről az ásatásról, tartsunk egy kis szünetet, hallgassunk zenét, aztán ismét folytatjuk a beszélgetést.
بلاش تكلمها خليك بعيد عنها بلاش تكلمها خليك بعيد عنها لا تنشغل بيها وتهوى لياليها لا تنشغل بيها وتهوى لياليها من نظرة بعيونها بعيونها يا قلب بلاش تكلمها خليك بعيد عنها لا تنشغل بيها وتهوى لياليها من نظرة بعيونها بعيونها يا قلب عليك منها لا تدوب في أحلامها خايف عليك منها لا تدوب في أحلامها وتعيش أسير الشوق الشوق على ذكرى أيامها خايف عليك منها.
Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság műsorát a Fáraók földjén hallják, azon belül Venamon beszélgető rovatunkban Horváth Zoltánnal beszélgettünk, aki a Szépművészeti Múzeum egyiptológusa, és az illahuni ásatásról szólt, szólt a terepmunkákról, azokról a nehézségekről, amik fölmerültek vele, és most a végén arról volt szó, hogy miért éppen mi, magyarok folytatunk itt ásatásokat.
Ezt a részt most úgy többé-kevésbé befejeztük. Beszéljen egy kicsit magáról Illahunról. Kik voltak ott? Ki volt az a jelentős személyiség? Vagy kik voltak azok a jelentős személyiségek a maguk idejében? Mert a középbirodalomra értettem. Fáraó,
igen.
Nemes, akárkicsoda. Igen, az, azért, hogy tudják, hogy igen. Miről is van szó.
Jó, nagyon szívesen. Ahogyan a felvezetően itt mondtam, ugye egy olyan lelőhelyről van szó, melyik egyiptomi történelemnek az összes főbb időszakából, periódusából őrzött meg valamit. Ez egy fontos dolog, mert erről el szoktak feledkezni egyébként nagyon sokan, amiatt, hogy a középbirodalom korában ez a terület királyi temetkező helyé lép elő, és ez a fajta pár évtizedes virágzása, ez mint egy elhomályosítja a korábbi, illetőleg a későbbi megtelepedési fázisoknak a képét. De ez egy óriási hiba lenne Illahun csak ezzel a korszakkal azonosítani. A legkorábbi emlékek jelenleg ismereteink szerint egészen az archaikus korig, a II. Dinasztia koráig nyúlnak vissza egy temető formájában, ami még egyáltalában nem publikus. 2009-ben járt ott Fikri Hassan, akinek a neve szintén egy elég jól csengő név egyiptológus belkekben. Ugye egyiptomi származású rendkívül jó szakember, kellő természettudományos háttérképzettséggel rendelkezik, tehát a geológia területén épp úgy otthon van, mint a régészetben, és ezt a fajta attitűdöt ő nagyon jól hasznosította a munkájában. És példának okáért egy olyan nagyszabású, főleg ilyen mélyfúrásokon és mélyfúráson alapuló mintavételi módszereken alapuló vizsgátsorozatot hajtott végre, amelyek során érintette Illahunt is. És ezekből a fúrásokból származó adatokat értelmezve úgy tűnik, hogy ő megtalálta azt a települést, azt a korábban teljesen ismeretlen települést, amelynek ez a II. Dinasztia korabeli temető tulajdonképpen a csatolmánya volt. Tehát így, ilyen adatokból és ilyen friss és régi adatok párosításából épül fel lassan a szemünk előtt ennek a lelőhelynek a teljes története. Aztán hát vitathatatlan, és ugye itt már elhangzott, hogy az Óbirodalom korszakában és akkor Középbirodalom korában nem túlságosan szerepel Egyiptom politikai térképén nagy hangsúllyal Illahun, hanem valóban itt a Középbirodalom korában, onnan is a 12. dinasztia korától, 12. dinasztia derekától, amikor az ekkor uralkodó királyok tulajdonképpen megújult érdeklődéssel fordulnak magához a Fájum oázishoz, és mind politikai, mind kulturális, és ami nagyon fontos, gazdasági szempontból kiaknázzák ezt a területet, és ennek az érdeklődésnek tulajdonképpen az első jelentkezési formája, így lehet mondani, már mint ilyen kifejlett formában ez, hogy második szemhozlet ide, erre a tulajdonképpen a fejsóházis bejárati pontjára telepíti az ő halotti emlékegyüttesét, és itt fektetik le, itt alapítja meg ennek az óriási településnek az alapjait. És erről Kahunról annyit érdemes még tudni, hogy bár legtöbbnyire ugye az ember azt olvassa róla, hogy a piramisépítő munkásoknak a települése, az őket elszállásoló település, ergo piramisváros. Ennél bonyolultabb a dolog, mert itt ugye kb. 150 éven keresztül virágzó településről van szó, és az ember logikusan belegondol, akkor ez azért számos megtelepedési fázis, és az itt élő lakosságnak a bizonyos fokú cserélődését, szegmentálódását, megváltozását foglalja magába, vagy vetíti elő, és ugyanúgy építészetileg is bizonyos városrészek átalakulnak, bizonyos épületeket átépítenek. Így nem csoda, hogyha abban a korszakban mondjuk, amikor az illahuni papiruszok is származnak, ugye azt jelenti, hogy nem második Szenvoszret uralkodása, nem a halotti kultusz bevezetésének a korai fázisa, hanem akkor, amikor ez mondhatni a maga kiteljesedésében virágzik, főleg harmadik Szenvoszret, tehát a trónutód király uralkodásának a második fele, és harmadik a Menemhat uralkodásáról van itt szó. Szóval ekkortájt ez a város, ez már egy valóságos regionális központ szerepét tölti be, saját polgármesterrel, városvezetéssel, ami azt jelenti, hogy tehát olyan hivatalok, amelyek ma úgy mondanánk, hogy önkormányzati feladatokat látnak el ezek tetten érhető Killahunban, és hát magának a lakosságnak a profilja is egy teljes városi képet mutat, és nem pedig valamilyen szempontból egy ilyen erősen specializálódott közösség képét vetítik elő. Ami nagy szerencse az illahuni papiruszok kapcsán, ugye itt általában ezen összefoglalva gyűjtőnév alatt két csoportot szoktunk emlegetni, a Mao University College gyűjteményében lévő úgynevezett londoni papiruszokat, amelyek összetételükben kicsit későbbiek, mint a másik csoport, viszont jobban kötődik a városnak a lakosságához, bizonyos családokhoz, és a másik az egy időben egy kissé korábbinak tekinthető, viszont szinte teljes mértékben a királyi halotti templom igazgatásával, annak működésének hétköznapjaival függ össze, és ami habatortán, hogy ráadásul nagyon úgy tűnik, hogy jelentős része, mondjuk 80%-a a papirusz töredékeknek itt ebből a templomi archívumból egy meghatározott emberkének az üzleti levelezését és az üzleti dokumentációját öleli fel. Ugye Hóremszafról van szó, aki egyik azon figurának, akit így nem csak így névről ismerünk, de mondjuk karrierjének, pályafutásának bizonyos fázisait is ismerjük. Hála ezeknek az iratoknak, ki ugye templomi írnokként kezdi, és a végén egészen magas pozíciót tölt be. Ő neki tulajdonképpen az üzleti archívumát alkotják ezek az iratok, amelyek nyilván az iratok elévülésével vagy érdektelenné válásával így ablok kerültek kidobásra, és abban a nagy hulladékhalomban, hulladékkúbban hevertek évszázadokon keresztül, amelyek gyakorlatilag minden a templomból kidobásra került dolgot, tehát cserépedények tömegeit, és hát kisebb mértékben különféle rituális használati tárgyakat foglaltak magába. Úgyhogy ez a két archívum, ez tulajdonképpen egy nagyon érdekes betekintést ad, két különböző szeletébe tekinthetünk be az óegyiptomi mindennapoknak, egy kicsit a szakrális dimenziójába, bár annak is inkább a praktikum oldaláról történő megközelítéséről van szó, hiszen nem, ezek az iratok nem azt taglalják, hogy nem teológiai eszmefuttatásokat tartalmaznak egy-egy istenség személyéről, természetéről, nem azt írják le, hogy milyen procedúra szerint ment végbe egy-egy rituálé, vagy mutattak be áldozatot, hanem bizony olyan oldaláról mutatják be a templomi kultuszokat, ahol emberek, felelősek, bizonyos ellátmányok beérkeztéért, ahol problémát jelent az, ha egy papi szolgálatra berendelt ember nem jelenik meg a munkahelyén, ahol néha panaszkodik egy bizonyos tisztségviselő, hogy nem kapta meg az adott ünnep megüléséhez szükséges ellátmányt, stb. Sőt, néha ugye egészen a személyeskedés hangneméig ereszkedő levelezésbe is időnként betekintést nyerhetünk, tehát valóban egyfajta emberszavú források ezek, és ez nagyon fontos, mert ugye az egyiptomi forrásainknak, mert így globálisan jelentős része az nem ilyen jellegű.
Mennyire lehet ezeknek a személyeknek a lakhelyét vagy a hivatalát megtalálni, beazonosítani?
Legkönnyebb dolgunk ugye a legmagasabb tisztségviselőkkel van, tehát akkor, amikor mondjuk az előbb egyfajta ilyen tényleg ilyen valódi városias településről beszélünk, amelyiknek van egy vezetője, egy polgármestere, ennek a polgármesternek a rezidenciáját ezt régészetileg egyértelműen lehetett azonosítani, tehát pontosan tudjuk, és hát nem csak a papiruszokból, hanem a lelőhelyről előkerült pecsételekből és pecsétlenyomatokból tulajdonképpen ismerünk egyfajta szekvenciát, hogy bizonyos időhatárokon belül kik, milyen nevű emberek látták, eltöltötték be ezt a hivatali funkciót, és hát a pozíciójukból vagy a pozíciójukkal kapcsolatos háttérismereteinket ilyenkor nagyon érdekes összevetni például egy-egy ilyen rezidenciának a szerkezetével, meghatározni bizonyos épületrészek funkcióját, feladatait. Hát ugye egy illahun ebből a szempontból egy nagyon fontos lelőhely, mert például a polgármester rezidencia, de vele tulajdonképpen egy lényegű és méretben még csak nem is alulmaradó többi elit vagy nemesi kúria, nem túlságosan szerencsés kifejezés, de így szokták illetni. Szóval azok a házak, amelyek nyilvánvalóan a helyi felső társadalmi réteg tagjaihoz rendelhetők, ezeknek a szerkezete nagyon jól tükrözi, ebből nagyon jól kiolvasható, például az egyiptomi családi szerkezetben mutatkozó különbségek, tehát a férfi és női lakrészek elkülönülése, vagy éppenséggel a polgármester feleségének és az őt kiszolgáló női személyzetnek a lakrésze és mozgástere közti éles különbségtétel, hogy mely helységek mely másik helységből átjárhatók, vagy hol húzódnak éles határok. Szóval ezeknek a társadalmi kapcsolatoknak az építészeti kivetülését is lehet itt tanulmányozni, és hát aztán bizonyos lelet-csoportoknak a koncentrálódása ennek a lelőhelynek egy-egy részére szintén felveti azt a kérdést, hogy a város alapszerkezetén belül, vagy az alaprajzán belül bizonyos családokat meghatározott városrészekhez kössünk. Így például ugye van a londoni papiruszoknak egy csoportja, amelyeket elsősorban a jogi természetű tartalmuk miatt szoktak így egyben emlegetni, és kiderült, az alaposabb vizsgálatok kiderítették, hogy nem véletlen, hogy bizonyos nevek ismétlődnek bennük, mert hogy itt tulajdonképpen egy tágabb értelembe vett családnak a saját személyes levéltáráról van szó. És az is nagyon érdekes, hogy ezek bizony-bizony a városlelőhelynek egy meghatározott szektorából kerültek elő, és így fogalmazódott meg bizonyos kutatókban, így például ennek a lelőhelynek egy igazán nagy kintéri szakértője, Stephen Quirk, ugye Londonból, ő például többször több cikkében is propagálta, hogy egy meghatározott épület együttest, tehát nem is kifejezetten egy házról van szó, hanem egy épületcsoportot, egy unitot, ennek a családnak a, tehát tágabb értelembe vett családnak a lakhelyeként lehetne azonosítani.
Stephen Quirket kezdettől fogva igyekeztetek bevonni a munkába, a telepmunkákba is.
Mert csak úgy gondoltuk, hogy csak így válik, vagy van esély arra, hogy valóra váltsuk azt az alapvető célunkat, hogy a lehető legnagyobb felkészültséggel próbáljuk ezt a lelőhelyet közelíteni és vizsgálat alá vonni. Ugye Stephennek a kapcsolódása ehhez a lelőhelyhez és diszponálása azon tárgyak, mintegy 90%-a fölött, amelyek hajdan, ugye 120 évvel ezelőtt erről a lelőhelyről előkerültek, elvitathatatlan. Tehát azok a kérdések és a megválaszolási módok közül azok, amelyeket ő felvillantott, ezek egy pótolhatatlan értékek számunkra, és az, hogy személyén keresztül tényleg Pitvi Régészeti Múzeumot sikerült bevonni ebbe a munkába, ő az egyik stratégiai partnerünk, ezáltal tulajdonképpen azt a fajta, vagy az a fajta kívánságunk, hogy lehetőleg egy bizonyos kutatói kör vonja a felügyelete alá a főbb leletcsoportokat, mind a korai ásatásokból származó leletcsoportokat, mind azokat, amelyek most látnak napvilágot a munkák során, ez tulajdonképpen ezáltal teljesült. És hát csak egyetlen egy példát mondjak, hogy milyen hozadéka van ennek az együttműködésnek. 2009-ben Stephen úgy jelent meg a lelőhelyen, hogy temérdek régi fotográfiának hozta el a digitális másolatát, és ugye a Pitvi Múzeumban őrzött Pitvinek a személyes kelléktárgyai között fellelhető ásatási naplók, levele, mi egymások, ezekkel ő teljes egészében fel volt szerelkezve, és ezzel a kezében száguldott végig a már feltárt és felmért lelőhely szegmenseken, és próbálta összevetni a kezében tartott hajdani dokumentációt azzal, amit jelenleg látunk, és a kettőt egymáshoz viszonyítva értelmezni, sőt, azokat a fotográfiákat, amelyek többségéről mai napig nem sikerült beazonosítani, hogy a Pitvi féle ásatás mely fázisában és mikor készült, ő megpróbálta mostani lehetőséget kihasználni arra, hogy ezekkel kezdjen valamit. És hogy ez mennyire eredményes munka volt, egyrészt majd hamarosan a múzeum honlapjára is PDF-ben fölkerülő és letölthető ásatási jelentésünknek egy fejezete fog majd tanúskodni. Másrésztről időközben Stephen Quirk publikált egy cikket, amely semmi mással nem koncentrál, mint az arra, hogy ezeket a régi archívásatási fotókat beazonosítja, és leírja, illetőleg meghatározott munkafázishoz csatolja. Úgyhogy gyakorlatilag ez egy nagyon örömteli dolog, ilyen interim munkafázisban már, egy le nem zárt munkában már kézzelfogható azonnali hozadéka van mondjuk egy ilyen nemzetközi együttműködésnek.
Úgy látom, itt az idő, hogy ismét egy kis szünetet tartsunk, zenét hallgassunk, majd folytassuk a beszélgetést.
Le
مكنش حبتها وعشقت أوصفها مكنش حبتها وعشقت أوصفها طب قولي فين وإزاي إزاي من غير ما تعرفها مكنش حبتها وعشقت أوصفها طب قولي فين وإزاي إزاي من غير ما تعرفها
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraok Földjén című műsorban, ahol ezúttal Horváth Zoltánnal beszélgetünk az illahuni ásatásokról. Most a zene előtt nem csak az ásatásról volt szó, hanem arról az időszakról is, amelyiknek a korában az ásatás jelentős emlékei beletartoznak. Így második és harmadik Szenuszered, görögös nevén Szeszosztrisz, és harmadik Amenemhat Fáraó korában is jártunk, valamint beszélgettünk arról, hogy Stephen Kirk milyen fontos kutatásokat végzett ezen a területen, és hogy hogyan kapcsolódik az ásatáshoz. Vannak-e mások is, és kik vannak még az expedíció tagjai között?
Ugye ez egy több intézményt magába foglaló, vagy egybefogó kutatómunka, úgyhogy a Szépművészeti Múzeumon keresztül több hazai és külföldi intézmény is részt vállalt ebben a misszióban. Már említettük ugye a londoni Pitre Régészeti Múzeumot, részt vesz természetesen a Pitre Régészeti Hatóság, a Karaniszi Régészeti Múzeumnak egy rendkívül tehetséges keramikológusa, Ashraf el-Senussi, kezdetektől fogva együtt dolgozik velünk, és ő elsősorban a rendkívül gazdag kerámia anyag feldolgozásáért felelős. És a hazai intézmények közül, vagy legalábbis azt kellett mondani, hogy a hazai gyökerekkel rendelkező intézmények közül elhangzott már a Szent István Egyetem Ybl Miklós építéstudományi kara. Nagyon sokat köszönhetünk a műegyetemnek, tehát a Budapesti Műszaki Egyetemnek is, mind az ember, mind a műszerállomány tekintetében. És természetesen ott van egy külföldi, vagy idegen hangzású intézmény, ez a, amit rövidítve csak RIVA-ként szoktunk emlegetni, az Research Institute for Visualization in Archaeology and Architecture, kimondani is szörnyű, de annál fontosabb részt vállalnak a munkánkból dr. Vasáros Zsolt vezetésével, főleg az építészeti felmérésekért és a felszínre hozott építészeti maradványok értelmezéséért felelősek ők, így az ő részvételük szintén egy rendkívül fontos pontja a kutatómunkának.
Miután a Szépművészeti Múzeum koordinál, de van sponsorship is, vagy van valami pályázat?
A finanszírozásának, a missziónak az egy érdekes dolog volt. Maga a hegy egyáltalán megvalósulhatott, annak nem csak tudományos szinten mutatkozó mondjuk hiátusok, meg kérdések ösztönző ereje játszott közre, hanem az is, hogy a Szépművészeti Múzeum akarta ezt a fajta munkát, tehát szeretett volna bekapcsolódni az egyiptomi régészeti feltárásokba, és hajlandó volt, amikor ezt még megtehette 2008-ban, hogy a saját büdzséjéből áldoz erre a jellegű vállalkozásra. Ez ma már nem megoldható, akkor még megoldható volt. Természetesen, hogy a Szépművészeti Múzeum támogatása mellett szükség volt valamire, egy olyan stabil forrásra, amelyik legalábbis a kutatás első 4 éves fázisában évről évre azért a törzs forrásokat számunkra biztosítja, és ez végül is egy sikeresen elnyert pályázat volt az OTK-nál, az Országos Tudományos Kutatási Alapnál. Ezúton is köszönjük szépen az ő hozzájárulásukat. És viszonylag kicsi, tehát elhanyagolható részt tesznek ki azok a támogatások, amelyek nem az OTK-tól, vagy pedig nem személy szerint a Szépművészeti Múzeum saját költségvetéséből származnak. Ezek elsősorban olyan jellegűek, szokták kérdezni időnként tőlem, és én mindig el szoktam mondani, hogy mi alapvetően nyitottan állunk hozzá, hogy bizonyos emberek, akik megfelelő elkötelezettséggel bírnak, és hajlandók tudomásul venni egy régészeti terepmunka kényelmetlenségeit, és ugyanakkor azt a fajta rájuk kényszerített szisztémát, amit ez a munka megkövetel, hogyha ők ezt vállalják, és hozzá tudnak járulni ugyanakkor a tudományos program megvalósításához, akkor mi nem zárkózunk el az alól, hogy ebben a munkába belekóstoljanak, meghatározott időre mondjuk részévé váljanak egy ilyen expedíciónak. Ugyanakkor ez, mint mondottam, egy rendkívül elhanyagolható, anyagilag elhanyagolható része. Én azt hiszem, hogy Hédi és mindenki, aki egyiptomi terepmunkában régóta részt vesz, és aki ennek az egész szakmának nagyon régóta résztvevője, azt tapasztalhatja, hogy inkább örömteli kivételekről beszélhetünk, amiket érdemes megbecsülni, nagyon sokszor a civil szféra irányából, és viszonylag csekély mértékben valósul meg mondjuk az a fajta, tényleg ahogyan tetszett ezt a fogalmat használni, ez a sponsorship, ugye ez egy rendkívül beszédes fogalom, erős konnotációval. Na ez a fajta támogatás szerintem, amivel mondjuk az üzleti szféra vagy a banki szféra jelen szokott lenni, nem a mi országunkban, máshol, ez nálunk azért gyermekcipőben jár. De erre mondjuk manapság azért nem lehet egy nagyobb vállalkozást alapozni.
Lassan lejár az időnk, úgyhogy jó lenne egy kicsit összefoglalni, mik azok a legfontosabb dolgok, amiket találtatok, amiket felfedeztetek.
Hogyha tényleg az ember ilyenkor erősen szelektál, és mondjuk azt a szűrőt tenném be a magam számára, hogy a legbeszédesebb, vagy leginkább hozzájárulnak, a legtöbben hozzájárultak a lelőhely régészeti képéről alkotott ismereteinkhez, akkor én 3 dolgot szeretnék megemlíteni. Az egyik, egynek a, azt hiszem a korábbi mondatóban már elhangzott, úgynevezett bejárati komplexumnak a felfedezése és a felmérése és az értelmezése természetesen, amely a piramistól déli irányban helyezkedik el, és amelyből az eddigi adataink szerint egy korábban teljesen ismeretlen, noha mindig is tudott, de régészetileg nagyon nehezen megfogható régészeti maradvány rajzolódott ki, nevezetesen egy királyi temetkezések során használt, és éppen ezért csak ideiglenesen használt felvonulási útvonalról van szó, amelyik egy meghatározott pontján lép be a halotti kerületbe, és olyan anyagok, olyan régészeti társult anyagok kísérik, akár építészeti formában, akár a leletanyag formájában, amelyek a király halotti rituálénak bizonyos elemeihez kapcsolódnak. Másik fontos dolog, vagy én úgy gondolom, hogy nagyon fontos dolog, az a kerámia anyagnak a feldolgozása, azért, mert Illahun egyike ebből a szempontból a leggazdagabb középirodalmi lelőhelyeknek, viszonylag csekély és nagyon régi adatokra lehetett támaszkodni, ez egy óriási probléma volt, most ezt az űrt mi próbáljuk betölteni, és nagyon érdekes megállapításaink vannak már ez időtájt is az eddig feldolgozott kerámia anyag alapján. A harmadik dolog, ami tulajdonképpen egyfajta személyes elégtételi számunkra, az ugye a királyi halotti templomhoz tartozik, ugyanis nagyon régóta propagáltuk már, hogy bár ezt a templomot úgy írják le, mint egy teljes egészében elpusztult épületet, teljesen jogosan, hiszen legkésőbb II. Ramszesz korában ezt az épületet valóban úgy, ahogy van, köveiről köveiről elhordták, de ugyanakkor váltig állítottuk, hogy a modern technológiával lefolytatott vizsgálat hozhat olyan eredményeket, amelyek révén legalábbis virtuálisan konstruálhatóvá válik ez az épület, és mi egyelőre nagyon jó úton haladunk, hogy ez valóra váljék, sikerült, minden kétséget kizárólag az épület kiterjedését meghatározni, a jellegét, a típusát meghatározni, és hát 2009-nek egy fő hozadéka volt, hogy két érintetlen királyi templom alapítási áldozatot hoztunk napvilágra, amelyeket ugye úgy kell elképzelni, mint az épület négy sarkából, ugye kettőről beszélek én most, az épület sarkain, mint egy 2 méter mélységbe rendkívüli alapossággal vájt verem, amelynek az aljára rituális áldozati ajándékokat helyeztek, föltöltötték szűz homokkal, majd 3 egymásra épülő kőlappal zárták le, és aztán ez a mai napig gyakorlatilag érintetlen maradt, még Pitri sem talált rájuk, ő talált egyet, ami a templom közepén helyezkedett el, és ő ezzel lezárta az egész történetet, mondván, hogy egy olyan épületről van szó, amely egy viszonylag szokatlan helyen, és csak egy darab alapítási áldozattal bír, ez megvan, úgyhogy a történet ezáltal lezárva. Hát mi ehhez például egy új fejezetet tudtunk nyitni, és hát arról nem is beszélve, hogy általában ezeket a hasonló áldozati repókat sokkal régebbről, tehát az éptomi régészet hajnaláról vagy kezdeti időszakából származnak, éppen ezért viszonylag kezdetlegesebb a dokumentáltságuk. Nem ismerjük olyan mértékben, mint szeretnénk. Itt most lehetőség volt arra, hogy a modern régészet eszköztárával dolgozzuk fel, és így tudtunk következtetni olyan adatokra is, mint például az elhelyezés sorrendje, ebből már milyen sorrendben mutathatták be a rítusokat, és a többi, és a többi, és a többi.
Bocsánat, valami képanyag, tehát a korai időkből származó képanyag létezik?
Mire tetszik gondolni, hogy minek a korai idejéből? Ebből nagyon kevés, mert, mint mondottam, hogy iszaptégla épületekről van szó, még Pitri néhány helyen talált a város területén belül olyan falakat, amelyeken falfestmények nyomai még tetten érhetők voltak, ezek majdnem teljes mértékben elpusztultak. Tehát nagyon kevés az ilyen.
Még egy rövid kérdés. Az idei forradalmi események hogyan befolyásolták ennek az ásatásnak a menetét?
Szerintem nincs olyan Egyiptomban dolgozó misszió, amelyiknek ne befolyásolta volna a mindennapjait az egyiptomi történések. Mi esetünkben is így van ez. Ráadásul ugye mi 2009 után 2010-ben nem folytattuk a munkát, hanem 2011-ben, azaz most ősszel szerettük volna. Ugyanakkor az egyiptomi forradalmi történések ezek véres eseményekben nem merültek ki, hanem az egyiptomi igazgatási rendszer, sőt az egyiptomi hivatali rendszer minden szférájába benyomultak. Aki figyelemmel kísérte, tudhatta, ugye, hogy az egyiptomi műemlékvédelmi szektoron belül is nagyon erős volt a fluktuáció, mint személy szinten, mint működési formáját tekintve. Úgyhogy gyakorlatilag néhány hete beszélhetünk talán arról, hogy egy kicsit stabilizálódott a helyzet, és egy olyan ember vezeti az egyiptomi régészeti hivatalt, akinek a személye most már úgy néz ki, hogy elfogadható sokak számára, és valamit tud ezzel az irdatlan állapottal kezdődni. Én személy szerint és a misszió is úgy tervez, hogy leginkább jövő tavasszal, ugyanis itt ugye ősszel még lesznek, most ha utolsó információm nem csal, akkor talán novemberben most már lesznek a választások Egyiptomban, eltolták ugye novemberig, és valamennyien azt hiszem sokan bízunk abban, hogy a választások lezárultával egy stabilabb politikai viszonyok között megteremtődnek a további munkának a lehetőségei.
Köszönjük szépen az előadást és a viszontlátásra.
Viszont hallásra.
Viszont látásra is. Hát reméljük, hogy azért még találkozunk.
Kontakt Rádió. A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.